Hagyjasak, hagyjasak. Bízzatok, én legyőztem a világot. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 24. Zsoltár első versét énekeljük. Az Úr bír az egész földdel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a Urunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát, így szólt Jézus a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329. énekünket énekeljük. Istennek igéjét olvasom, ige verset a János Evangélium a 17. részének 15. verse, amelyik így hangzik: nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülő, keresztülő, kedves gyülekezet, a János Evangéliumát olvassuk az Új Szövetségben is. A jövő héten kerül majd sorra a főpapi ima, azért vettem onnan ezt a mondatot. Az egyházról sokféle elképzelés van, ami időnként ugye meg is fogalmazódik ilyen-olyan médiumokban, de hát egyébként is elég érdekes megnyilatkozások szoktak így az utcai beszélgetéseken hangzani. A legjellemzőbb, ha összepróbálom foglalni, az, hogy az egyház az kívül van a világon. Ezek olyan különös emberek, a keresztények ilyen alienek, ugye, idegenek, UFO-szerű lények, ha nagyon megpiszkáljuk, akkor belül gyíkformájuk van, vagy hirtelen átváltoznak valami fényes szent fazéké is elrepülnek, tehát mindenféle elképesztők, elképzelések vannak, de a mondjuk ennél enyhébb elképzelés az az, hogy a lúzerek és gyengék társasága elvonszolják magukat vasárnap a templomba, kapnak egy kis erősítő injekciót, és akkor egy hétig ebből vegetálnak valahogy. Hát akkor jó tudni azt, hogy akkor tulajdonképpen mi is az egyház, hiszen most megint készülünk egy újabb tagot felvenni az egyházba, hogy minek lesz ő a tagja, reménybeli tagja. Hát azt gondolom, hogy marad a harmadik meghatározás, ami egy nagyszerű, rövid definíció arról, hogy mi az egyház. Az egyház olyan emberek közössége ebben a világban, akit az Isten szeretete őriz a gonosztól. Ez egy nagyon jó egyház megfogalmazás. Egy világ van, amit kaptunk, ebben élünk, ebben történik minden, ebben tapasztaljuk meg az ember létünknek minden határát, a csodálatos magasságait és a szörnyűséges mélységeit is. És én azt gondolom, hogy egyet nem szabad gondolni csupán, hogy ezek a dolgok, főleg a mélységek, azok távol vannak tőlünk, és meg tudjuk őket minden módon még félkézzel is óvni, a fiainkat, leányainkat, a kicsinyeket, vagy akár felnőtteket. Való igaz, hogy nagyon sok mindent le tudunk győzni félkézzel is, és gondolhatjuk reménységben azt, hogy az utánunk jövő nemzedékek nagyszerű dolgokat fognak csinálni, mert a világ olyan sebességgel fejlődik, változik, hogy mi még meglátjuk a szemeinkkel a csodákat, de azt tudni kell, hogy Jézus pontosan tudta, hogy miért kéri ezt, hogy igenis szükség van az isteni védelemre, szükség van Szentlélek erőkre, tisztánlátásra, szükség van világos erkölcsi magatartásra, odafigyelésre, és mindaz, amit így foglalhatunk össze, hogy szükség van az Isten kegyelmének minden ajándékára, Isten atyai védelmet nyújtó kezére, hogy őrizze meg a gonosztól az embert, és most gondoljunk erre a kisemberre is, őrizze meg és növelje emberségét, tisztaságát, kedvességét, a negatív dolgokat faragja le, alakítson belőle egy olyan Krisztiánus, tehát egy Krisztus forma, Krisztus követő embert, aki sok mindent csinál, alkot, feltalál, felfedez, de ő is és szerette is tudhatja azt, hogy megőrzi őt az Isten a gonosztól, a kárhozattól, a felesleges nyomorúságoktól. És hát ehhez hozzá is teszünk valamit, nem kevés az, amit a szülő és család, a keresztszülők hozzátesznek, hiszen erre tesznek fogadalmat, és tudni kell ezt kellő alázattal, hogy szükségünk van Isten erőire, ajándékaira, amellett, hogy mi magunk is mindent megteszünk azért, hogy ez a gyermek majd felnőhessen Isten és emberek előtti kedvességben, egy kiteljesedett, igaz életet élhessen. Hogy ez így lehessen, most hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalomtételét, kérem, hogy legyenek van kedvesek most ide kijönni az ugrasztala elé. És megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd egykor ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljük, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember a szent fogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És pedig meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezt a gyermeket, megköszönjük azt, hogy kedves, szép, egészséges, növekvő gyermek, akinek mindent megadtál ahhoz az induláskor, hogy egy jó élete legyen, egészséges gyermek legyen, szellemiekben, lelkiekben, testiekben kiteljesedjen. És azt is tudjuk, hogy mennyi mindenre van még ehhez szükség. És köszönjük, hogy akik körülveszik őt, akik fogadták őt, akik szeretik őt, ezért mindent meg fognak tenni. Készek arra is, hogy fogadalmat tegyenek, készek arra, hogy ezt meg is valósítsák. És könyörgünk azért, hogy ehhez pedig add a te szent lelkedet, add a te erődet, és add a te világos látásod a nevelésnek, az életnek sokféle fordulatában, váratlanságában tudjanak helyesen szólni, helyesen dönteni, hogy így tapasztalja meg a gyermek azt, hogy jó dolog ezen a világon lenni, és jó dolog a te oltalmadban élni, növekedni. Kérünk téged most a te ígéreted szerint, pecsételd el őt, te szent lelkeddel ebben a sákramentumban magadnak. Amen. Benvenus, én tégedet keresztelek, a Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki kegyelmet és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak élő, felnőtt élő, hitű tagja és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Áldó énekét énekeljük 131. Zsoltár 3. versét. Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket, és a 215-ös éneket énekeljük, annak az első 4 versét, eltévedtem, mint jó. a mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassátok meg, amint az megiratott a mi számunkra, Jeremiás proféta könyvének 3. része 19. versétől, a gyülekezet a lekciót ülve hallgassa meg.
Én ezt mondtam. Szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, és nektek adni a kívánatos földet, mint legékesebb örökséget a népek között. Azt gondoltam, hogy atyádnak hívsz engem, és nem fordulsz el tőlem. De ahogyan egy asszony hűtlenül elhagyja házastársát, úgy hagytatok el hűtlenül engem Izrael háza. Így szól az Úr. Hang hallatszik a hegytetőkön, Izrael fiainak panaszos sírása, mert rossz útra tértek, elfelejtették Istenüket, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim! Meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Itt vagyunk, eljöttünk hozzád, mert te vagy, Uram, a mi Istenünk. Bizony, csak csalás folyt a halmokon, zajongás a hegyeken. Bizony, csak Istenünk, az Úr szabadítja meg Izraelt. A gyalázatos bálvány emésztette ifjúkorunk óta őseink szerzeményét. Juhaikat és marháikat, fiaikat és leányaikat. Fettengünk a gyalázatban, szégyenpíra takarunk, mert vétkeztünk Istenünk az Úr ellen, mi is, őseink is. Ifjúkorunktól mind a mai napig nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak szavára.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, gyertek, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy a te napod ma is kiragyogott ránk, minden vihar ellenére, minden félelmetes hír ellenére, minden szomorúságunk ellenére te mindig ott vagy, mert te vagy egyedül változhatatlan ebben a változó világban. És köszönjük, hogy te így nevelsz bennünket és növelsz bennünket. Így akarod, hogy a mi életünk magvetése szárba szökkenjen és gyümölcsöt teremjen. Nem vonod meg tőlünk kegyelmed esőjét, nem vonod meg tőlünk az áldást, és nem vonod meg tőlünk a te erőidet. Ma is ezért kérünk, hogy így táplálj bennünket az Isten tiszteleten, ígéddel és szent lelkeddel. Kérünk a tiszta értelemért, kérünk azért, hogy eközben motiváltá váljunk, és tiszta érzelmek töltsenek el bennünket, így tudjunk innen elmenni, egymásra is figyelve, és mindenek előtt megtapasztalva, megtanulva azt, hogy mi az, amit ma adsz nekünk feladatként, célként kitűzöl elénk, közel és távolra, mi a mi életünknek az értelme. Köszönjük, hogy te megtöltesz bennünket örömteli szent tartalmakkal, hogyha nyitottak vagyunk, vagy kérjük el ezt naponta, áldj meg bennünket most itt, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyermekeket. Gyertek, csak gyertek. Hát igen, iskolaszak van, mi? Ennyi gyerek van itt. Na, csak itt is kérdezem. Nem kell hátra, mi félelmetesek vagyunk, igaz, a nagy feketében. No, egy erős, hangos köszöntést kérek, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm. Na most egy kis, nagyon egyszerű kis történetet fogok nektek elmesélni. És az az érzésem, hogy a nagyobbak is tanulnak belőle, de tám még az öregek is. Szóval minap itten jövök, megyek, nagyon meleg volt. Ugye tegnap előtt még 40 fok volt a napon. És azt szoktam már máskor is meséltem, hogy nyitva hagyom elől az ajtót, amikor a gyerekek fociznak, mert ugye nagyon hamar szomjasak lesznek, úgyis bemásznak. Na de hát délben 40 fok melegben, ugye senki nincs, akkor nem hagyom nyitva. És kimentem a boltba, látok egy ilyen akkora forma gyereket, mint te, ott mászkál a melegbe, bokor alatt beül, és van nála egy vízipisztoly, azt töltögeti, és aki arra jön, azt mind rendesen lelövi. És hát, hogy elmegyek oda célát, persze nem ért el, és mondom neki, hogy gyerek, milyen vízipisztolyod van neked? Azt mondja, 8 méterre visz, na mondom, akkor most lelőhetsz, ha tudsz. Hát nem sikerült. Na, ebben a kis párbeszéddel elmegyek, visszajövök a boltból, és nyitom ki a kaput, kit látok a kerítésen belül? Hát nyilván a kis fickót, mert elfogyott a vize. Lebukott, ugye, bemászott. Na, mondom neki, gyerek, bemásztál. Szóval bemásztam. Na, jó van, kinyitom, gyere, töltsél vizet, minden. Beszélgetünk egy kis. Na, mit keresett te ilyen melegbe a focipályán? Hát itt egy árva ember nincsen. Szóval leküldött az apám. 40 fok melegbe, délbe. Hát miért? Mit csinál apád? Alszik. És te mit csinálsz, hogyha otthon vagy? Egész nap tévét nézek. Júj, kell ezt magyarázni. Szünidő, meleg. Mit csinál a gyerek otthon? Ismeritek ezt a képernyő, ugye? Szünidőben, 40 fok melegbe. Egész nap a képernyő előtt, riasztó. De nem a gyerek tehet róla, ezt azért szeretném mondani. De ne gondoljátok, hogy ezzel most elengedtem a gyeplőt, és azt mondtam, hogy hagyj üljön a gyerek a képernyő előtt egész nap, igaz? Csak úgy megjegyzem, hogy apu aludni akar, ennek több oka lehet. Lehet, hogy egy szobás lakásuk van, igaz? De a gyerek nézi a filmeket egész nap, apu aludni akar, követ tört az éjjel. Sok minden oka lehet, csak úgy megjegyzem, nyári szünetben egész nap tévét néz valaki, ezzel telik el a nyár. Ugye, hogy ezt nem szeretnéd. Nem is így telt el. Voltatok táborba? Nyaralni? Volt mindenki? Többe is? Háromba is? Kettőbe. Ki volt háromba? Aki nyaralt. Hát kettőben legalább, ugye te háromba, te is háromba. Hát csak hogy tudjad, hogy van olyan gyerek, aki egybe se tud menni. De a felnőtteknek megmondom, hogy van olyan gyerek, hogy reggeltől estig, nyári szünetben tévét néz. Hát adjunk hálát az Istennek, hogy van más is, mint a képernyő. Igaz, főnök? Legalább egy vízipisztolya legyen az embernek. Így van. Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 24. Zsoltár második versét énekeljük, kimégyen fel a szent helyre. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra, Jeremiás proféta könyvének 4. részében, az első 4 versben. Ha meg akarsz térni, Izrael, így szól az Úr, hozzám tér meg. Ha eltávolítod színem elől förtelmes bálványaidat, ne ingadozz. Ha őszintén esküszöl az Úrra a törvénynek és az igazságnak megfelelően, akkor áldást kapnak tőle a népek, és vele dicsekszenek. Ezt mondja az Úr a judaiaknak és jeruzsálemieknek, szántsatok fel új szántóföldet, ne vessetek a tövisek közé, Az Úrért metélkedjetek körül, szívetek előbbűrét távolítsátok el, Júda férfia és Jeruzsálem lakói, különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, régen vettünk már az ószövetségi ígét, és megütötte a szememet, hogy tulajdonképpen a kalauz szerint tanívnyitó van, de országosan, és új kezdés van, az igében is új kezdésről van szó, Jeremiás hangja pedig különösen rendkívüli hang az egész Szentírásban, úgyhogy jól tesszük, azt meghalljuk, rákészülünk egy kicsit lelkileg arra, hogy bizonnyal elmondhatjuk, hogy új dolgok kezdődnek a mi közösségünk életében is, és ilyenkor nem árt egy kis önvizsgálatot tartani. Ugye Jeremiás elsősorban ítélet hirdető próféta, hallottuk a kemény szavait a lekcióban is, de ugyanakkor igazi evangélista is. Átüt ezeken a nagyon kemény, ítéletes üzeneteken az Isten szeretetteljes hangja, szinte könyörgő kérlelése, azt mondja hogy a harmadik részben, hogy szeretnék veletek úgy bánni, mint fiaimmal, hogy térjetek meg elfártolt fiaim, meggyógyítalak benneteket, bár elfártoltatok. Nagyon sok ilyen igét találunk a prófétáknál, amúgy is egyfajta sürgetést, mert szorít az idő, a kegyelmi idős mögötte, pedig mindig ott van, ahogy itt is hallottuk, ez a fájdalmas atyai hang, amelyik egyébként kihallatszik. Ugye a tékozló fiú példázatát hagy hozzam ide, hogy várja, hívja az atya, ugyan nincs megfogalmazva az egész történetben. Ott van, ahogy várja, ahogy elébe szalad ez a könyörgő hang, ez a szeretetteljes hang, a legmélyén minden ítélet hirdetésnek ott van ez a fájdalmas hang, amelyik túlcsordul aztán ez a fájdalmas szeretet majd az Úr Jézus Krisztus evangéliumában, és mi onnan halljuk, onnan nézzük visszafelé a nagy jeremiási üzeneteket is. Egy kevés ismeretre is szükségünk van, Krisztus előtt 600-ban él Jeremiás, amikor megjelenik egy újabb birodalom, a látó határon legyőzi Asszíriát, amelyik még nem olyan régen, 100 évvel előtte eltörölte az északi országrészt. A politikai dilemma az nagyon ismerős, az, hogy észak vagy dél. Ugye Babilon vagy Egyiptom, merre felé kell orientálódni, szövetségeket kötni. Melyikkel kell megalkudni, ez ezt jelenti magyarul, hiszen egy olyan pici töredék országnak semmi esélye nincsen, még egy átvonulás sem él túl, nemhogy egy háborút. És Jeremiás azt mondja, hogy észak. Ez az Isten akarata. És semmi meg nem ingatja, neki lett egyébként igaza, tehát a politikai helyzetben is szól az Isten hangja, és azt mondja, hogy az egyetlen lehetőség lehajtani a fejeket, belehajtani a babiloni igába és túlélni. Ez a politikai dilemma. A teológiai dilemma az így hangzik, hogy eközben összeszedni minden erőnket, akaratunkat, visszatérni az egyetlen igaz Istenhez, visszatérni a szövetséghez, a törvényhez, és bűnbánattal elfogadni Babilont, mint az Isten ítéletét, és az ítéletben felkínált kegyelmet, és azt is, hogy ebben van minden nyomorúságok ellenére az Isten népének egy küldetése ebben a világban, áldássá lenni, rámutatni hitével, életével az élő Istenre. Ez az, amivel Ábrahámot is útnak indította, és ezzel az egész szövetség és az egész üdvösség történetet. Ezt majd egyébként magában a szétesettségben, a fogságban fogja végül is megtanulni az Isten népe. Tehát mi történik? Messze idegenbe távozott, azaz lelki értelemben eltávolodik a hitétől, és közeleg már a vész, érnek már a helyzetek. Jeremiás megéri élete vége felé, hogy eltörlik Jeruzsálemet, amit egész életében hirdetett, hogy vigyázzatok. És az Úr továbbra is ebben a nagyon feszült helyzetben szólongatja az ő népét, hogy fordulj vissza, amíg még van idő. Hogy ne járj úgy, mint ahogy a testvéred Észak is járt, amíg le nem söpörte az ítélet tüze a színpadról. És tulajdonképpen itt érkezünk meg a textusunkhoz, mindezek fényében látva azt, hogy ott van a hívás. Nincs olyan helyzet, se jó, se rossz, se még jobb, se még rosszabb, amiben ne lenne érvényes és aktuális az Istennek ez a szólongató, hívó, tényleg könyörgő hangja, hogy fordulj vissza. Hogy gyere vissza az atyai házba, gyere vissza a szövetségbe. És most nézzük meg ezt néhány egyszerű pontba, hogy hogyan lehet az ítéletből kegyelem, milyennek a lelki-szellemi alapja, hogyan történik ez, és mi a következménye. És ebből valami kis muníciót nekünk is össze kell szedni. Az első az, hogy mi is volt ez a szellemi erkölcsi állapot, csak röviden, hát szépen elindult visszafelé a politeizmusba, ugye ez az egyisten hitből a sok isten hit, ez végig megy az évszázadokba ez a küzdelem, a Baál, a termékenység, kultusz ilyen-olyan isteneivel, aztán maga istenét is persze ott a templomban, ugye, végzi az istentisztelet, de összekeveredik. Ezt ugye úgy hívják, hogy szinkretizmus, nem mondok több ilyen idegen szót, de ez ma is nagyon jellemző, ezért talán értjük, hogy mit jelent ez. Ebből is egy kicsi, abból is egy kicsi. A kétfelé sántikálás, ahogy a próféta mondja. És ez mit jelent? Az, hogy a szövetség rendjét, a morális alapot föllazítja, a közösségi szolidaritás megszűnik, és éppen az, amiben különböznie kellett volna az Isten népének, hiszen ez a papok birodalma, szent nép, ahogy mondja a Mózes második könyve, jellegzetesség, abban különbözik a világtól, hogy különbül él. Nem attól, hogy tökéletesebb vagy magasabb rendben, hanem hogy különbül él. És ebben van az ő missziói küldetés, hogy az ő élete rámutat az egy Istenre. Sokszor elmondtuk ezt, és hát nem történt ez meg. Nem várt sokat az Istentől, máshol kereszte az erőket. És hát itt nyúl mellé politikailag is, amikor úgy gondolja, hogy Egyiptom az erősebb. Ott van az erő. És nem az történt, hanem az történt, hogy Babilon Egyiptomot is legyőzi, és vele együtt Izrael. Hát meddig volt erős az Isten népe? Amíg hitében, erkölcsében összeszedett volt, tudta ki az erőforrás, amikor más erőforrások után kezdett nézni, akkor szétesett, rossz döntéseket hozott, és a következmények drámaiak voltak. Tehát az első lépés az, hogy helyre kell állítani az Istenre való kapcsolatot, visszatérni. Azaz a Biblia nyelvén ez azt jelenti, vagy inkább annak a fordításában, hogy megtérni. Vissza a tiszta forráshoz, ezt is mondhatnánk, nem a régi útba csupán, hanem a tiszta forráshoz, ami egyben az egészen újat is jelenti mindig, hát ez a reformáció lényege. Radikális váltás, amely csak valódi bűnbánatból következhet meg be, akkor lesz valódi megtérés. Mit jelent ez? Tehát egyértelmű változást, megfordulást az úton. Az új szövetségben ez így fejezik, hogy a gondolkodás gyökeres változás, ez a metanoia, ez a nusz, az értelem, ugye, hogy egy új értelmem lesz, egy új típusú gondolkodásom lesz. Jeremiás sokszor hirdette már, és sokszor látott nyilván ilyen fogadkozásokat a életében, és ezért nagyon érdekes, hogy nem csak azt mondja, hogy térjetek meg, hanem azt mondja, hogy őszintén. Azt mondja, hogy ha őszintén esküdöd az élő Ura, ha eltávolítod a förtelmes bálványokat, ne ingadoz őszintén. Miért mondja ezt? Ne fájjon közbe a szíved, amikor kidobálod a bálványaidat, ugye törjed össze balga szíven bálványait, mondja az ének, és ha közben síratunk, ha minden egyes darabtól úgy búcsúzunk el, akkor nem búcsúztunk el, akkor nem váltottunk igazán, akkor ez minden csak nem őszinte. Tehát meg kell látni az én bálványaim förtelmét, és meg kell utálni, akkor nem fogom síratni őket, hanem miattuk fogok sírni. Amíg miattuk nem tudok sírni, addig még a szívemben vannak. Ugye Kálmin mond ezt a híres, sokat idézett mondatot, hogy az ember szíve bálványgyár, hát főként önmagát imádja, az minden nap, ha már tükörbe nézek, már egy kicsit ugye némi faragás már történik reggel, de mindent, ami uralja a szívemet, azt mondja Jézus, mert ahol a kincsed ott van, vagy ott lesz a szíved is, milyen jó ez a fordítás, hogy majd szépen úgy oda átcsúszik, észre sem veszem, ott lesz a te szíved is. A megtérés, tehát egy értelmi tevékenység is, ugye, őszintén Isten előtt megvizsgálom, mi az én kincsem. És mindig azt hiszem, hogy ezek megmentenek, boldogítanak, vagy már tényleg látom a csődjét a bálványaimnak, és érzelmi töltés is, vagy történés is, sokszor összekeverik ezt persze az önutálattal, ez nem jó út, hanem mindeneken túl onnan kapom ennek az érzelmi tartalmát, meghallom ezt a szeretetteljes kérlelést, milyen érdekes, így felszólító, de ez a feltételes mód van, az, hogy ha mégis oda jutnál, akkor én itt vagyok készen és várnak, ez egy döbbenetes, drámai dolog, amikor az Isten azt mondja, hogy ha függővé teszem tőled, ugye szinte érthetetlen, mert azt szoktuk kálvinista szószéken mondani, hogy nem, az Isten eldöntötte, passz, menni kell, itt meg egy egészen más hangon azt mondja, hogy ha netán méltóztatnál megtérni, akkor én ugyanúgy várlak, mint eddig. Ott vagyok az ítéletből. Önvizsgálatból, önutálatból, akár titkos vágyakból, mégis így lesz kegyelem, mert az Isten mindenek ellenére vár engem. És ezután már, hogy ennek már van következménye, bár inkább talán így fogalmazom, hogy már van helye az ilyen embernek. Hol van a helye annak, aki megfordul az út? Hát hova megy haza? Mi az, hogy atyai ház? Azt jelenti, hogy a szövetségbe megyek, a helyreállított, megújított szövetségbe megyek, amit az Isten azért fundált, azért alapított, mert abban lehet a legjobban megélni a vele való találkozást és viszonyt, és a közösséggel, és a fele baráttal is. És ez azt jelenti, hogy egyfajta koordináta rendszerem van, az a haza, amikor megyek haza, Jézus, mert Jeremiás mondja, hogyha őszintén esküszöl az élő Úrra, a törvénynek és igazságnak megfelelően, ezt nyugodtan tudjuk lefordítani ezt a mondatot, mit jelent, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből, ugye az 5 Mózes 6-ban a nagy parancsolat, és mit jelent ez a bizonyos törvénynek és igazságnak megfelelően, ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolatra épülő, egyetemes rendje az Isten népének, amelyet mindenki kötelezőnek ért, fogad el magára nézve, király és szolga egyaránt, ugye, nek ez a lényege. Ha ez így történik, akkor megvalósul az Isten akarat. Akkor egyszer csak valami megjelenik, az a plusz, az a több, amit igazságnak vagy igazságosságnak nevezünk. Ennek meg van egy egyszerű összefoglalása, hiszen maga Jézus tanítja meg Mózes 3. könyve is, hogy szeresd vele barátot, mint magadat. Ez a koordináta rendszer. De ha őszintén megtesz, akkor ide jössz haza. És akkor már el tudsz igazodni, akkor már tudod, hogy hol vagy. Sok-sok bibliai igét lehet ide tenni, de ez a lényeg. Ebbe igyekezünk, és ha ide megérkezünk, akkor otthon vagyunk, ismerjük magunkat már. Tudjuk, hogy mi az igaz, mi a hamis, mi a jó és mi a rossz. És szinte váratlanul kilép az ige egy tágasabb látásba, azt mondja, hogy akkor áldást kapnak tőle a népek. Ezen engem is meglepett, hogy az előbb még a nyomorúságról beszél, a mélységről, a hazugságról, és még hirtelen azt mondja, hogy áldást kapnak a népek, mert ahol a megtérésnek, új életnek nyilvánvaló jelei vannak, hogy sokkal nagyobb hatása van, mint hinnénk. Mert azonnal só, azonnal kovász, azonnal világosság, azonnal hegyen épített város lesz. És azonnal érvényes lesz az ígéret, az ábrahámi ígéret, hogy megáldatnak benned a föld minden nemzetségei, helyére kerül, üdvösségtörténeti helyére kerül, gyülekezet az egyén is. Az a küldetésünk, hogy áldássá legyünk. Tehát valamit a következményekről is kell szólni, külön aláhúzza azt, mondja, ezt mondja az Úr a judaiaknak és jeruzsálemieknek, tehát néven nevezi azokat, akiket megtérésre. Így nem úgy általában azt mondja, hogy jó volna a gyerekek, ha már megtérnétek, az a tirólatok van szó, mert erre van szükségetek, szántsatok fel új szántóföldet. Nagyon szép ez a kép, ma talán így mondanánk, igazi őszi mély szántásról van szó, nem elég egy kicsit kapálgat, és ne vessetek a tövis közé, tehát ott valamit ott kapirgál, nem volt egyszerű az ókorba szántani, ma befogjuk a John Deere elé, vagy mögé a hatalmas nagy ekéket, aztán másfél méter mélyen kiszántjuk, hanem ott bizony meg kellett szenvedni. Ott bizony az emberi erőnek, az állati erő mellett még óriási szerepe volt, hanem éppen maga húzta az ekét, a gazda vagy a szolga. És azt mondja, hogy meg kell még egyszer szánta ezt a földet, mert ez tulajdonképpen semmi. Ugye ez jelent egy radikális, mélységig menő változást. Hóseás, aki megérte az északi rész pusztulását, ő maga is használja ezt a képet, talán éppen tőle vette a textust Jeremiás, ő azt mondja, hogy vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok, szántsátok fel, csatok fel új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat. Hát Északnak nem maradt ideje, mert nem tette ezt meg, de Jeremiás éppen ennek a tudatában mondja, hogy figyeljetek oda, hiszen megtörtént ez már egyszer is, és milyen baj lett belőle. Az új valóban legyen új méreható, a vetőmagot is le kell cserélni jóra. Római levélből idézem, mit mond, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Így érdemes keresztényül élni és gondolkodni, és aztán még egyszer aláhúzza, hogy ezt az ószövetségi képpel, hogy az Úrért metélkedjetek körül, szívetek erőbőrét távolítsátok el. Ugye Pál mondja, hogy az az igazi izraelita, az igazi hívő, aki nem betű szerint, hanem szívében a lélek által van körülmetélve. Itt megint arról szól, már Mózes ő mondja ezt, és az öt Mózesben, hogy metéljétek körül szívetek, és ne legyetek kemény nyakúak, hogy hiába mindenfajta külsődleges jel, forma, meg mindenfajta szertartás, ha kemény nyakú vagy, és akkor sem engedsz. Ugye ez megint csak nagyon ismerős, ez a kemény nyakú kifejezés, ugye ez szokták volt mondani a mi kis felekezetünkre is, ugye. A kettő ugyanaz, tehát a változásnak igazi helye belül van, és ezt tükröznie kell a külsőnek is, meg a cselekedeteknek is. Kegyességi gyakorlatnak, közösségi létnek. De az igében mind a kettő hangsúlyos. Ugye, és ez egy nagyon fontos, hogy az őszinte, tiszta hit. És szép egyensúlyban van azzal, hogy ezt meg is próbálom valósítani. Azt gondolom, hogy ahol ez mégis így vagy úgy sikerül. Tehát a törekvés megvan, akkor ott valami nagyon fontos van kifelé, mert ezt hívják úgy, hogy hitelesség. De ahol van egy ilyenfajta hitelesség a gyülekezetnek, ott vannak az áldások. Tehát ott van az, amit ezt mondja, ugye, és áldást kapnak tőle a népek. Nem hiteles gyülekezet, ez egy elzárt cső, ott nincs minek kijönni, de ahol a külső és a belső az őszinte hit és törekvés arra, hogy ezt megéljem, hogy az életem erről szóljon, ez a minőség benne legyen, az olyan, mint a nyitott cső, és jön belőle az Isten áldása mifelé. Akkor már teljesen mindegy, hogy egyébként mit gondolnak rólunk, mert az hitelesség az minden felül ír. Tehát idézném saját magamat, hogy az imádság a fegyverünk, akkor a hitelesség a pajzsunk. És azt gondolom, hogy amikor azt kezdtük, vagy az elején ugye egy kicsit a vékozó fiúra is gondoltunk, az atyának a figurájára, hát itt tenném fel a kérdést, hogy hol is van itt a Krisztus ebben a jeremiási igében. Én azt gondolom, hogy itt van benne az első pillanattól kezdve, hogy nem fogy el az Isten türelme, akkor sem, amikor nem csak, hogy nem hallják az ő szavát, de megpróbálják elpusztítani a szeretetével visszaélni. Hát ez az evangéliumi történet. Ez az, ami tovább lép a jeremiási ítélet és kegyelem hirdetésen is. Ez a kereszt, ez az útnak a vége és a útnak a kezdete, az újnak a kezdete is. Minden áldásnak a forrása, oda vezet bennünket a próféta, az Istennek ez a csodálatos türelméhez, ami még ezt is elhordozza. Akkor így teszi fel a kérdés, hogy ha emlékszünk, amikor a szőlőmunkásokhoz elküldi a követet, és azt mondja, fiamat elküldöm, talán meg fogják becsülni. Erre is, erre a talánra is elküldés. Vár bennünket, vár minnyájunkat, amit a döntést ezzel a kezünkbe adja az Isten, és minden áldást közölni kész, ezért magasztaljuk és dicsőítsük őt, és kísérjen az Isten szeretete bennünket ebben a majd rövidesen kezdődő úgynevezett egyházi fél évben is, ami már tulajdonképpen el is kezdődik. Isten áldjon meg bennünket. Amen. A 469. dicséretünkkel feleljük az igére, annak első, második versével 469. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt a szerezetteljes bizalmat, amivel mindig megelőlegezel, és mindig előbb vagy kegyelmes, és előbb adsz, és előbb figyelmeztetsz. Még akkor is, amikor még ki sem mondtunk valamit, már érkezik a jelzés, még nyelvünkön sincs a szó, sem pozitív, sem negatív, te már rég tudod, és a te atyai kegyelmedből gondoskodsz rólunk. És most hadd kérjünk arra, hogy különösképpen légy velünk ezekben a napokban, amikor gyermekeink indulnak az iskolába, amikor sokan először kezdenek bele ebbe a nagy kalandba, sokan folytatják, sokan talán még nem is tudják pontosan, hogy hogyan lesz. Aztán hagyd könyörögjünk azért is, ami a jövő héten lesz, amikor mindenkinek a jelenlétére szükség van, amikor szeretnénk magunkat megmutatni, úgyhogy az hiteles legyen, hogy annak legyen áldása erre a nagyobb közösségre nézve is. Kérünk téged arra, hogy indíts fel bennünket, adj erőt, bölcsességet, szeretetet belénk, hogy aki odaérkezik, hagy érezze azt, hogy hazaérkezett. És hagy könyörögjünk most a betegjeinkért, azokért, akiknek terheket kell cipelni, akiknek nehéz fizikai, lelki gyötrelmeket kell kiállni, és most különösen könyörgünk a gyászolókért, légy velük, erősítsd meg őket, köszönjük a bizonyságtételeket, amelyek mind-mind arról szólnak, hogy hatalmasan megerősödnek a belső emberben ezekben a nehéz napokban, órákban, és hogy áldású lesz ez a fájdalom és keserűség rájuk nézve. Köszönjük a gyermekeket, a kicsinyeket, a mai ígét, a mai sákramentumot és a mai kisgyermeket, akit láthattunk reménykedve a jövőre, mutatnak mindezek jelek, amelyeket felülről kapunk. Kérünk téged családokért, kérünk téged időseinkért, mindnyájunkért, légy velünk, őrizd meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is szeretném hirdetni azt, hogy az alkalmak ugye jövő héten meg lesznek tartva. Konfirmációt még csak az iskola kezdés után hirdetünk, amikor már tudjuk az órarendeket, és ezért az úgynevezett hittan évnyitó is ugye a harmadik héten szokott mindig lenni. Babamalkör, bibliaóra, nyugdíjas bibliaóra meg lesz tartva. A gyülekezeti foci pénteken szintén, és hát ennek a hétnek a nagy esemény, amire azért csendbe közben folyamatosan készülöttünk, a nagy tábori készülődés mellett is, ugye a Szőlőske gyermek sátor, amelyiknek a városi megnyitója 10 órakor kezdődik, mármint az egész ünnepségnek, és 11:30-kor mi nálunk a sátorban, majd erről még röviden valamit, csak az időpontokat mondom, és egy kint van a szép taszepaunk a templom felett, fél öt van, ugye? Fél ötkor van a Marimba verseny szombaton, most ezt én hittem, elfelejtettem. Ez azért érdekes, mert ugye a Balázs az egyik kollégájával csinál egy igazi versenyt, tehát két marimba lesz itt a templomba, és ez már nem fér el ott a kis templomba. Úgyhogy akkor ez úgy van beleillesztve a Szőlőskert programba, hogy amikor a Nagysátornál lezajlott egy ilyen színpadi zenélés, akkor utána van időnk szépen átsétálni és meghallgatni a marimba versenyt, és aztán visszamenni. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy az egészre nézve is most tényleg apait, anyait adjunk bele. Miközben majd vasárnap itt úrvacsorás istentisztelet van, és kinn a sátorban pedig hát szokott ki szabadtéri istentiszteletünk van. Mai istentiszteleten megkereszteltük Rátoni Bendegúzt, Rátoni Iba és Szaic Gábor Csaba gyermekét. Isten áldását kérjük a családra, és várjuk őket szeretettel a gyülekezetben. Hirdetem azt, hogy tegnap kísértük ki utolsó útjára Gerda Zsindejt, akinek Rabatala felett veje Topolánszki Ákos szolgált, adta a vigasztalás evangéliumával, János evangélium a 11. részéből, ugye jól mondom, és annak is a a legfontosabb versei, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, az nem hal meg soha, hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Isten vigasztaló szeretete legyen a családdal, és a gyülekezet imádságos szeretetébe ajánlom őket. Egyetlen személyes megjegyzés, ugye Zsindely professzor úr a Rádaiba teológián tanított, és rendkívüli népszerűségnek örvendett, az ő élete mögött pedig ott állt az ő hitvese, akinek tulajdonképpen mindent köszönhetünk emberileg szólva. Hirdetem azt, hogy kirándulást is mondunk már szeptember 17-én. A Zsuzsát kérem, hogy gyere ki, és röviden ne üsse ki azért a versenyt, illetve azért a szőlőskertet, de már legyen a fejünkben.
Kedves testvérek, szeptember 17-én gyülekezeti kirándulás lesz, ami a budai hegyekben történik. Nem kell hozzá csak BKV-bérlet, mert fogaskerekűvel felmegyünk a Széchenyi hegyre, onnan lemegyünk a Széchenyi kilátóhoz, majd a Jókai kertbe körüljárunk, a Jókai szobát megnézzük vezetéssel, onnan pedig lemegyünk a Farkasréti temetőnek a művész parcellájába, ahol 25 darab műalkotás, szobrászművész műalkotása a sírkő, amit megnézünk, majd pedig elmegyünk a Bajor Gizi Múzeumba, ahol 4 színésznőnek a szobáját tekintjük meg. Mindenkit szeretettel várok.
Köszönjük szépen, még hirdetni fogjuk. Van egy költői kérdésem. Végig lehet menni autóval? Nem. Ennyi. Na, kérem szépen. Hirdettem, hogy majd tanévnyitó, ugye szeptember 18-án lesz a gyülekezet hitoktatója Ábrahám Angéla, őt már a múlt alkalommal bemutattuk. Hirdettem tehát azt, hogy készülünk a Pezsgő és Borfesztiválra szeptember 3-án, 4-én. Sokféle rutin is van ebben, de azért közben nem csak rutin van benne, tehát nagyon fontos lenne, hogy mindenki jöjjön, illetve mindenki segítsen, ahol szokott lenni büfénél, őrzésben, kézműveskedésben, cserkészetben, ugye az óvodánál, a felállítás, lebontásnál, éjszakai őrzésnél, és tudjuk azt is, hogy ugye a büféhez szükségünk van folyamatosan, minél több apró süteményre, pogácsára. Ez tavaly is nagyon jót tett a hangulatnak, hogy meg tudtuk kínálni bárkit, aki odajött. Én azt gondolom, és Károly már kiment, itt vagy még, Károly? Jó, hogy talán kedden azért kéne Bibliaóra után még egy utolsó megbeszélés, csak szeretném ezt a Károlyjal egyeztetni. Gyere be egy pillanatra, Károly, légy szíves. Csak annyi, most kiirdetném azt, hogy kedden még Bibliaóra után egy félórás intenzív egyeztetés kéne a szőlőskertben, hogy akkor mindenki tudja, hogy például aki őrző feladatot és emelő, hordó, cipelő, felépítő, levépítőt, az Károlynál jelentkezzen. Az éjszakai őrzés az nálad van, ugye? Tehát aki bevállalja, ugye, hogy szombat éjszaka két órás váltásban legalább 2-3 erős férfi kell oda, a korábbi évek tapasztalatai szerint, akkor az jelentkezzen az Istvánnál, és Erzsike is itt van, a Kelemen Erzsike, illetve Marian. Őnála a büféhez lehet jelentkezni, ugye az Erikánál pedig a kézművességre, és persze mindenkinél, nálam is, ha valakinek van még ajánlata az egyes területekre, az óvodát azt meg az óvoda szervezi. És az nem csak arról van szó, hogy konkrét feladat, hanem ott kell lenni, ez tavaly is így működött, olyan sokan voltunk ott, hogy ennek okán mindenki oda jött, tehát olyan csak annyi, hogy megszólítok valakit, aki ott áll és nézi a bármit, ugye, és ha nincs más feladatom, de megszólítom, vagy invitálom egy tejára, vagy üdítőre, ezek most nagyon fontos gesztusok, mert ugye, néznek bennünket, figyelnek, tanulmányoznak, mi pedig nincs mit rejtegetni, így mutassuk meg magunkat, hogy mi ilyenek vagyunk. Igen, az iratterjesztésnél van egy dobozot, szoktuk tárolni a szemüvegeket, hál' Istennek ma is megtaláltunk egy gazdát, úgyhogy akinek nincs meg a szemüvege, az ott nézze meg Gyöngyikénél. Köszönöm szépen, és a 150. Zsoltárról fejezzük be Isten tiszteletünk, ha nincs már más egyéb mondani való. Ugye, nincs jó. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás békesség.